Azt fogjuk megnézni, hogy mit is jelent valójában a törvény, hány törvény van, hogy működik, hogy lehet összegezni a törvényt, miként funkcionál, hogyan kapjuk ezt meg módosított változatban, amikor újjászületünk a Messiásban, és belénk költözik szellem által, Ruhakodes által. Meg fogjuk látni, hogy lényegében úgy működik, mint egy vagy inkább két tömörített zip file, amit letöltenek a szívünkbe, mint két lángnyelv, a megelevenedett kőtáblák, mikor lángnyelvként megjelentek pünköstkor, és ezeket bontja ki maga a Szent Szellem az életünk folyamán, hogy tudatunkra juttassa az ő működését, és a szeretet törvényeinek lényegében az érvényre jutását rajtunk keresztül, amikor az élet minden szituációjában tudni fogjuk, érezni fogjuk, hogy hogyan álljunk hozzá, hogyan cselekedjünk, mit gondoljunk, egyáltalán a gondolatban ne essünk kísértésbe, bűnben. Tehát a törvény summája nem más, mint az a két törvény, amit Pál és Jehosua is említ az Új Szövetségben, illetve az Ószövetségben már szerepelnek külön kiemelt törvény összefoglalói. A két szeretett törvény, ami így hangzik: szeresd Jahuát, a te Elohimodat, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két parancsolat tartalmazza az összes többit. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat, ami 5 plusz 5, két kőtáblán, ennek a kettőnek a kifejtése és pontosítása. Hogyan szeressük Jahuát, és hogyan szeressük fele barátunkat. A Tórában, Mózes 5 könyvében jelenlevő és leírt összes többi parancsolat, a 613 micva, ahogy szokták nevezni, pedig tovább kifejti és magyarázza a kettőt, illetve az abból fakadó tízet, hogy konkrét esetekben hogyan cselekedjünk. Na most, hogyha Jehosua testélet ige, János 1.14 szerint, ha Jehosua maga a szeretet, hogyan mondhatja bárki, hogy a törvény érvénytelen? Pál sem tett ilyen kijelentést, bár annak tűnhetett, mikor azt mondja, hogy nem vagyunk törvény alatt, stb. De mi a kontextus? Ki az, aki szellemben ezt érti? Mert ha csak azt nézzük, hogy a parancsolatok a szellemmel, Szent Szellemmel való betöltekezés által a szívünkbe vésődött, akkor már csak azért sem vagyunk a törvény alatt, mert a szívünk a fejünk alatt van, azaz kimondható, hogy a törvény fölött vagyunk. Bár ennek a ténynek talán igenis van fajsúlyos szellemi tartalma, de most tegyük félre a viccet, amit kicsit annak szántam, és inkább azon gondolkodjunk el, hogyha bennünk a Messiás szelleme él, és ő betartja a törvényt, akkor a törvény minket már nem tud megítélni, és így valóban nem vagyunk a törvény átka alatt. De vajon a Szent Szellem onnan belülről milyen egyéb szabályok szerint vezetne bennünket, hanem kizárólag a szeretet szabályai szerint, mely szeretet szabályoknak a kibővítése az összes többi tórai parancsolat? Jehosua az ítélet végrehajtását vette el az emberek kezéből, és átültette saját jökkörébe. Ennyi történt, ennyi módosítás történt az Ószövetség és Újszövetség közötti törvénnyel. Innentől fogva még a halállal járó törvények is érvényesek. Csupán Jehosua az, aki a halálos ítéletet végrehajtja az emberekben. Most még kegyelmi időket élünk, ezért az ítélet bennünket szellemben sújt, amikor az óemberünket öli meg, hogy új teremtések lehessünk. Erről bővendben írok a halálbüntetésről szóló írásomban, az élet kezdete, megtaláljátok a linket a videó alatt. Akkor mégis miért mond ellent Pál Jehosuának, amikor azt mondja, hogy nem vagyunk törvény alatt, Jehosua pedig azt mondja, hogy egy jótányi nem múlik el a törvényből? A legelején le kell szögezni valami igen fontosat. Ha bármilyen ellentmondást észlelünk Jehosua szavai és egy másik szereplő szavai között, a mérce mindig az, amit Jehosua mond. Ha nem értjük, ne abba kapaszkodjunk, ami nekünk szimpatikusabb, vagy amit a fejünkbe súlykoltak a teológusok. Amíg nem vagyunk elég fölkészültek, hogy a nehezen érthető Pált megértsük, akkor nagyon erősen és kizárólag Jehosua szavaihoz ragaszkodjunk, és aszerint járjunk el, mert abból nem származhat baj. Majd később, ha szellemben és engedelmességben eljutunk arra a szintre, akkor rájövünk, hogy végeredményben Pál és Jehoshua sosem mondott ellent egymásnak. Annyi különbség volt Pál esetében, hogy kicsit bonyolultabb helyzetben volt, mint urunk. Jehoshuával ellentétben Pál üzenete javarészt már újjászületett embereknek szólt, és azon belül is igen eltérő szellemi korban és állapotban levőkhöz. Jehoshuának úgymond egyszerűbb volt a helyzete, mivel szellemben mindenki azonos szinten volt, azaz újjászületett ember még nem létezett. Ezért egyesek számára az egyik oldala volt fontos bizonyos dolgoknak, bizonyos üzeneteknek, mások számára pedig egy másik aspektusa. Nem szólunk mi sem ugyanúgy egy 3 és egy 13 éves gyerekhez, és nem azonos az elvárás irányukba. A kicsitől kevesebbet kérünk számon, a nagyra pedig már több szabály vonatkozik. Ezért Pál egyfajta együttnevelési módszer szerint írta leveleit. Olyan ez, mint a pedagógus, aki 2 vagy több évfolyamból való diákokat oktat egy azonos tanterembe, egy beterelve, és párhuzamosan tanítja őket külön-külön tananyagból. Sok falusi kisiskolában történik ez így, ahol nincs elég pedagógus vagy hely, hogy külön oktassák az évfolyamokat. Aki pedagógus és azon belül ez ilyenfajta differenciált oktatást végezte, tudja ennek nehézségeit. De ilyenek a gyülekezetek is, minden gyülekezet, és azok is, ahol Pál szolgált. Mindenki egy helyen van, mindenki mindent hall, ami elhangzik, de nem minden szól mindenkihez, vagy még nem, mert még szellemben túl kicsi hozzá, nem elég fejlett, vagy már nem, mert már túl van bizonyos dolgokon, és nem neki szól az adott ítélet, mert ő ezen már túl van. Ezért szükséges tisztázni, hogy a hallgató mire figyeljen és mire ne figyeljen, nehogy összezavarodjon. Ráadásul Pál szavainak rendszeres eltorzítása, mint a Biblia sok más kijelentésének az esetében is, annak köszönhető, hogy a hívők gyakran hajlamosak egyik vagy másik verset kiragadni a szövegkörnyezetből, hogy olyan jelentést adjanak neki, aminek semmi köze az eredeti jelentéshez. De ha már így állunk, akkor Jehoshua legalább ennyi hitet a törvényen? Hát azt kell mondjam, hogy a törvény nemhogy érvényes, hanem érvényesebb, mint valaha. Jehoshua nem törölte, hanem egy magasabb szellemi síkra emelte, azaz még szigorított is rajta. Hiszen az ószövetségi korban csak meg kellett fékeznie magát az embernek attól, hogy tiltott dolgokat cselekedjen. Jehoshuától azonban már a gondolati bűn is annak számít. Nem elég nem lefeküdni valakivel, még elképzelni sem szabad. Nem elég életben hagyni az ellenséget, még gyűlölni sem szabad csendben szívünk mélyén. Azonban a kegyelem épp arról szól, hogy ha te bűnbánatra jutsz, bemerítkezel, majd betöltekezel Szent Szellemmel, akkor a bűnös gondolatoktól is megszabadít és megtisztít téged. Bűnbánatra azonban a törvény megítélése nélkül eljutni lehetetlen. Ahogy Pál is figyelmeztet rá Róma 3:20-ban, a törvény által ismerjük föl bűneinket. Akkor mégis miben más az Ó és az Új Szövetség? A két szövetség közötti különbség a törvényt hordozó anyag volt. Kő a régi esetében, hús, szív és szellem a másodikéban. Az Ó és Új Szövetség között csupán ennyi a különbség, mert az első egy kőbevésett szövetség volt, mely erőtlen és lényegében elméleti, halálhoz vezető. Az Új Szövetség viszont leveszi a törvény tételes és önerőből való betartását az ember válláról, hogy szívébe ültesse és magától működjön a gyakorlatban. A törvény pedig egy jótányit nem változott. És úgy látom, ha nem tévedek, hogy az ég és a föld még mindig áll. Régi tömlőbe régi bor, új tömlőbe új bor. A régi bor kőbevésett betű volt, mely öl, az új pedig szívbevésett és szellemi, mely életre visz. Továbbá nagyobb a Messiás a törvénynél. Ezért aki ő benne van, és akiben ő él, az felette áll vele együtt a törvénynek. És annak ítélete nem éri el, így valóban nem vagyunk a törvény alatt. De ettől még a törvény szerint működnek továbbra is a dolgok, amíg a világ el nem pusztul. Egy további különbség a két szövetség között, Az Ószövetség előképe az újnak. Ahogy a Szinájhegy, Hágár, a rabszolgaság, előképe a Sion hegyének, Sárának, a szabadságnak, és ahogy Mózes is előképe a Messiásnak. Úgy a kőtáblák előképei a kettős lángnyelveknek, melyek akkor pünköskor megjelentek a tanítványok feje fölött, és a szívükbe vésődött. Illetve meg kell jegyezni, hogy az új szövetséget sokkal inkább jellemzi a törvény, mint az ószövetséget. A rabbik 613 parancsolatot számláltak össze a Tórában, a 10 és a 2 szeretett törvényen túl, de valójában 650 és 700 körül tehető a törvények, a micvák valódi száma, ugyanis több törvényt nem vettek figyelembe. De az új szövetségben viszont 1050 utasítás található. Ezek az új parancsolatok idézőjelben nem mások, mint a régiek pontosítása, új megfogalmazása, tökéletessé és végső szellemi gyakorlatiasságát étele. Lényegében egyik sem új, hanem szorosan összefügg a régiekkel, és azokat pecsételi meg a Melkisédek rendje szerinti főpapi uralom szerint, amikor a betűből élet lesz. Az Ószövetség rabság volt, az Új Szövetség által pedig szabadságra jutunk. Rabság az, amikor a törvényt igyekszed betartani, hogy megfelelj valakinek, vagy valaminek, de közben a szívedben egészen más cselekednél. Mekkora teher, lelkiismeret furdalás, önerőből való önmegtartóztatás és energia szükséges ehhez. Az ilyen ember hasonló Sziszifuszhoz, a gályarabokhoz, vagy az egyiptombeli vályogtaposókhoz. Amikor pedig a szíved újul meg a Szent Szellem által és a törvény szerint, minden erőfeszítés és különösebben elviselhetetlen önmegtartóztatás nélkül jó szívvel és jó kedvel meg fogsz felelni Jahua rendeleteinek, a benned élő fia és szelleme által. Mi van a szentét, a papokat és az áldozatokat szabályzó rendeletekkel? Ugyanúgy működik, csak hogy ma egyetlen főpap van, Jahosua. Mi pedig az ő testének tagjai mind leviták vagyunk. A földi szentély a mennyei képmása volt, ahogy Mózes ezt megkapta. Ezért a törvény is ugyanaz, csak a rendje, az érvényre jutása módosult. Jahosua az emberek kezéből visszavette az ítélet végrehajtásának a jogát. Ő hajtja végre a büntetést. A kegyelem korszak alatt még kizárólag szellemi síkon, majd amikor visszajön, fizikailag is elpusztítja a bűnösöket, akik nem adták át neki halálra óemberüket. Az áldozat egyszer és mindenkorra megtörtént. Azonban további kisebb áldozatok szükségesek ahhoz, hogy a Messiás teste, a szentély működjön ma is. Áldozat az, amikor kimegyek szolgálni mások felé. Az időmből és energiámból áldozok, sőt, mi több, én vetek, de sokszor más arat. Ezek mind áldozatok. Áldozat az is, amikor lemondok dolgokról, a zsíros falatokról. Nem fogyasztom el őket, hanem föláldozom és elégetem az oltáron. Áldozat az, amikor böjtölök, félrevonulok imádkozni, nevelem a gyermekeimet Jahua nevében. Saját akaratomat az oltára teszem, hogy az övé legyen meg. Mind-mind áldozatok. A régi rendeletek ezeknek a szívből jövő szellemi és tökéletes áldozatoknak voltak csupán képmásai, illetve az ígéretei. Hiszen akkor emberek működtették, most azonban a Messiás és az ő uralma alatt élő új teremtésű emberek szolgálnak. De fordítva is működik, mert nem csak tiltó, hanem úgynevezett, úgymond élvezeti törvények is vannak. A levitáknak néha mégis jár a zsírból, a javakból, és azokat szíve kedve szerint el is fogyaszthatja. A munkás megérdemli a bérét, és sose szégyelljen elfogadni adományt bármilyen formában, és élvezni annak áldásait. Csak a mértékét tartsa meg, és ne fogadjon el pénzt és adományt attól, akiben érzi, hogy meg akarja őt vásárolni. Lepel van, és nem csak a zsidók szemén. Ahogy a hagyományos zsidókat, a hamis talmúdi és egyéb babiloni fertőzések nem engedték fölismerni a testélet igét, mely megjelent Jahosuában, az a bizonyos lepel, mely a szemükön van, Úgy látható, hogy a kereszténység szemén is rajta van egy hasonló lepel, mely ennek a tükörképe. Ez a lepel nem más, mint az, amelyik nem engedi őket fölismerni a törvényt Jehosuában, annak ellenére, hogy elfogadják őt messiásként. Mindkét esetben a sátán gondoskodott, hogy a lepel a törvény és Jehosua között helyezkedjen el. Így a két oldalon levő népnek torz képe van a messiásról. Az egyik csoport, mely a törvénynél van, Jehosuát nem látja, a másik, aki Jehosuánál van, pedig a törvényt nem ismeri föl ő benne. Ne féljünk hát a törvénytől, ő a legjobb barátunk. Ő az eszköz, amit a mi úrunk bennünk használ, hogy a bűntől való megszabadításunk után vissza ne essünk abba, illetve lássuk, hogy mi van még bennünk, amit még rendezni kell hívő útunk folyamán. A törvény tagadása nem más, mint a Szent Szellem munkájának a megakadályozása, mely egy idő után az ő megszomorításához is vezethet. A törvény olyan, mint az útjelzések, mely segítenek megtartani az irányt, és megmaradni azon a keskeny úton, ami az üdvösséghez vezet. Nem az úti táblák a cél, aki pedig annak veszi őket, bele is rohan és bele is halhat. A messiás a cél, és aki felé rohan, örök életet kap. A törvény a tanítómesterünk, hogy egyre jobban megismerjük őt, és közelebb jussunk hozzá. Amikor olvassuk az Ószövetségben a parancsolatokat, fokozatosan rádöbbenünk arra, hogy egyáltalán mit jelentenek számunkra a mai viszonylatokban. Mi a szamár, mi a tehén, és egyéb földművelődéshez köthető fogalom. Még egy mai városi embernek is megnyílik a szeme, hogy mit jelent, és hogy egy adott esetben egy-egy törvényt, egy-egy helyzetben tudatlanul is betartott. Nem kényszerből, hanem ösztönösen, jókedvel, azaz szeretetből, mert már a szívébe vésődött anélkül, hogy még tudatában lett volna a tételes formájáról. A törvény újjászületésünk után való megismerése megerősíti hitünket, hogy valóban bennünk él a messiás, és bizonságot tesz a Szent Szellem jelenlétéről. A törvény akkor válik valóban átokká, amikor emberi kézbe vesszük, amikor a Szent Szellem és a szeretet nélkül kezdjük ismét használni ítélkezésre, illetve amikor magunkra nézve azért tartjuk betartandónak, mert ebből remélünk valami többlet áldást. Az ilyen folyamat vagy állapot igen nagy jelzés, hogy a szövetségeddel valami gond van. Ilyenkor jusson eszedbe, hogy talán újjászületett embernek gondoltad magad, de valaki félrevezetett. Vizsgáld meg magad, és kérd a víz vagy a tűzkerességet, kinek mi hiányzik. Azt az adott személy és Elohim tudja egyedül. De ha ebben vagy, akkor még a vallásosság és farizeusság rabja vagy. Az ilyenek miatt, és az ilyenek hamis bizonysága miatt félnek az emberek a törvénytől, a valóditól, és visszautasítják. Ebben az esetben te is törvénytipró vagy, mert rosszul kezeled, és emberileg lépsz be a messiás jogkörébe. Így taposod a törvényt ahelyett, hogy engednéd őt érvényre juttatni azt benned. Sőt, másokat is törvénytipróvá teszel, akik a valódi szabadságra vágynak, mert azt látják, hogy a törvény téged rabbá tett ismét, és így még távolabb fognak menekülni előle, azaz a messiástól. Úgyhogy igen fontos kérdés, hogy az beszéljen a törvényről, akinek valóban a szívébe vésetett. Tanítványi útukon azáltal szentélődünk meg egyre inkább, hogy a parancsolatok egymás után helyreállnak és működésbe lépnek bennünk.